Well, good afternoon, everyone.
Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
It's nice to be gathered in the middle of nature to study the God who created nature.
Csodálatos itt összegyűlni a természet lágy ölén, és tanulmányozni azt, aki teremtette a természetet.
And so it's a wonderful to see so much green here.
Olyan szép itt ennyi zöld közepette.
And the subject we want to discuss this afternoon.
Az a téma, amit ma délután szeretnék veletek tanulmányozni.
We want to look at what Jesus had to say and the Trinity.
Az az, amit Jézus mondott és a Szent Háromság.
The words that Jesus taught or spoke when he was on earth are not very many that we have recorded for us.
Azok a szavak, amik fel vannak jegyezve a Bibliában Jézustól, az nem olyan túl sok.
But the mission of Christ was to reveal who God is.
Mégis Jézusnak a küldetése Isten kinyilatkoztatása volt, az, hogy kijelentse, hogy kicsoda Isten.
You see, sin had caused a misunderstanding of God and his character.
A bűn annak az egyik eredménye az volt, hogy félreértették Istent és az ő jellemét.
And the Bible tells us that Christ, Jesus, was the most qualified person to tell us about God.
És a Biblia arról beszél, hogy Jézus volt az a személy, aki leginkább erre volt hivatott, hogy Istenről bizonyságot tegyen.
We read about that in Matthew 11 and verse 27.
Máté evangélium a 11. fejezete beszél erről.
Matthew chapter 11. And verse 27.
A 27. vers, tehát Máté 11, 27. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú kijelenti.
So the only person that knows the father fully is his son.
Más szóval az egyetlen személy, aki igazán ismeri az atyát, az a fiú.
And that's why the work of the son is to reveal the father.
Éppen ezért a fiúnak a feladata, a tiszte az, hogy kijelentse az atyát.
I want to see what Jesus had to say about God.
Most azt fogjuk megvizsgálni, hogy mit mondott Jézus Istenről.
He is the most qualified authority on the subject.
Hiszen ő ebben a témában a legszakavatottabb.
And the Bible tells us that God spoke the clearest when he spoke through his son.
És a Biblia azt mondja, hogy Isten legvilágosabban az ő fia által beszélt.
The clearest demonstration of God and his character was seen in the life of his son.
Isten legvilágosabb, legegyértelműbb kinyilatkoztatása, önkinyilatkoztatása a fián keresztül történt meg.
And so what the son had to say about God is of vital importance.
Kulcsfontosságú tehát megvizsgálni, mit mondott Jézus Istenről.
Notice this other passage in Hebrews chapter 1.
Egy másik ezzel kapcsolatos igeverset is szeretnék még felolvasni, Zsidókhoz írt levél első fejezetéből.
Hebrews 1, and we'll read the first two verses, 1 and 2.
Zsidók 1-ből az első két verset olvasom. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette.
Here it contrasts the way God spoke in the past and the way God spoke through his son.
Ebben a két ikeversben szembeállítja Pál azt, hogy Isten hogyan szólt a proféták által, hajdan, és hogyan szólt most.
Which one do you think is a clearer way of communication?
Mit gondoltok, melyik a világosabb beszéd?
Of course, in his son.
Nyilván az ő fia által.
So that tells us of the privilege that we have living at this time where we have this revealed already.
Itt Pál apostol azt hangsúlyozza, hogy milyen sokkal hatalmasabb kiváltságunk van nekünk, akik ebben az időben élünk, és ezt az újabb kinyilatkoztatást hallhatjuk.
Of course, what God says or reveals through his son does not contradict what he revealed through the prophets.
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az, amit Isten az ő fiú által kinyilatkoztatott, az nincs ellentmondásban azzal, amit a proféták által kinyilatkoztatott.
But of course it's much clearer, it's much more, it's easier to understand and see.
Viszont világosabb és könnyebben érthető.
Now I want to ask another question based on this verse.
Ezen igevers alapján feltennék egy kérdést.
When did the last days begin according to this verse?
Ezen igevers szerint mikor kezdődött az utolsó idő?
Usually when I ask when the last days begin, we think of certain dates that are not far into the past.
Általában, amikor az utolsó időkre kérdezek, akkor olyan válaszok szoktak érkezni, olyan dátumok, amik úgy nem régire vonatkoznak.
But here is something that the apostle says, he calls it the last days. What's he talking about? What time period is this?
Pál apostol itt viszont hivatkozik az utolsó időkre, és egy nagyon konkrét időre vonatkoztatja. Mi ez az időszak? Time of Jesus.
Yeah, from the time of Christ.
Krisztus idejére vonatkoztatja ezt.
We don't think of the last days in this way.
Általában nem így szoktunk gondolni az utolsó napokra, vagy az utolsó időkre.
I'm just going by what the verse says, okay?
Én csak a Bibliát olvastam nektek.
What the point the apostle is making is simple.
De Pál apostolnak a mondani valója világos.
When God spoke through his son, that began the end.
Amikor Isten az ő fia által szólt, ez volt a vég kezdete.
Because when his son came, he defeated sin and Satan.
Mert amikor eljött az ő fia, ő legyőzte a bűnt és Sátánt.
And since that time we've been in the last days.
És azóta az utolsó időkben vagyunk.
We will not get anything clearer about God than what Christ has already revealed.
Nem fogunk semmi világosabb kinyilatkoztatást kapni Istentől, Istenről, ahhoz képest, mint amit Isten az ő fia által kinyilatkoztatott már.
So we just want to stay on the topic and we want to see what did Jesus have to say about God and the Trinity.
Úgyhogy ennek fényében szeretnék visszatérni ahhoz a kérdéshez, hogy mit nyilatkoztatott ki Jézus Istenről, illetve a Szent Háromság kérdéséről.
And when we talk about the Trinity, I want to define exactly what I'm saying, what I mean when I say Trinity.
És amikor ezt a szót használom, hogy Szent Háromság, szeretném ezt egy kicsit definiálni, meghatározni, mit is értek alatta.
The concept of the Trinity is defined in this way.
A Szent Háromság fogalmát a következőképpen határozzák meg.
That there is one God,
hogy egy Isten van,
Father, Son and Holy Spirit.
Atya, Fiú és Szentlélek.
A unity of three co-eternal persons.
Három egyenlőképpen örök személy egysége.
That's the definition that people have when they talk about the Trinity.
Ez egy teológiai definíció a Szent Háromságról, amit az emberek használnak.
Or maybe I should say no, that people have, that is the proper definition. Many people don't fully understand the definition.
Igen, általában a legtöbb ember nem is érti ezt a definíciót, viszont ez a Szent Háromság fogalmának a pontos, szakszerű definíciója.
Because I have heard it said that people say, well, I believe it this way, and they define it in their own way, and they still call it the Trinity.
Sokszor hallok olyan embereket, akik elkezdenek beszélni a Szent Háromságról, és elmondják, hogy hát ők így értik ezt, hogy ez a Szent Háromság, de úgy igazából a saját elképzelésüket vetítik bele, nem pedig az elfogadott definíciót.
So I'm not dealing with what everybody thinks it is, we're dealing with the standard orthodox definition for that belief.
Tehát amikor a Szent Háromságról beszélek, akkor nem arról fogok beszélni, hogy ezt ki saját magának hogyan értelmezi, mit ért alatta, hanem arról fogok beszélni, ami az általánosan elfogadott hithű definíció.
If somebody believes differently to that definition, they should not really call it the Trinity, they should call it something else.
Hogyha valaki nem ez szerint a definíció szerint hisz, úgymond a Szent Háromságban, az ne nevezze azt, amiben hisz Szent Háromságnak, mert nem az.
So, did Jesus teach this concept that God is three, Father, Son, and Spirit, three persons making up one God?
Kérdésem az, hogy vajon Jézus tanította ezt az elképzelést Istenről, hogy Isten három személynek az egységéből áll.
And so I want to just look at some of these basic elements and see how the teachings of Jesus shed light on it.
Szeretnék részleteiben megvizsgálni azt, hogy miket mondott Jézus, ami rávilágít arra, hogy mit tanított ő ebben a kérdésben.
One day Jesus was asked about the first or the greatest of all the commandments.
Egyszer Jézushoz odament valaki, és megkérdezte tőle, hogy melyik a legnagyobb parancsolat.
And his answer is recorded in Mark 12 and verse 29.
És az egyik feljegyzésben, Márk evangéliumából,
Mark 12 and verse 29.
12. fejezetben, 29. versben így olvashatjuk a válaszát, tehát Márk 12, 29. vers. Jézus pedig azt felelte neki, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr.
Jesus, in his answer, he actually quotes the Old Testament.
Jézus válaszában az Ószövetséget idézi.
Of all the verses in the Old Testament, he chose this one as the foundation, as the first commandment.
Az összes igevers közül, ami az Ószövetségben szerepel, Jézus ezt választotta a kérdésre adandó válaszként, tudnélik, hogy melyik az első és legnagyobb parancsolat.
But he didn't stop there, he says to love God with all the heart, soul, mind and strength.
Nyilván nem itt fejezte be a történetet, hanem azt úgy folytatta, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erőddel.
But I want to focus on the first part, because usually that's the one we forget about or ignore.
De én most csak az első részére szeretnék, az első részét szeretném kihangsúlyozni, mert ez sokszor kimarad a gondolkodásban, amikor ezt az igeverset magyarázzák.
Because as a Christian, if I ask you what's the first or most important commandment, you would probably say it is to love God.
Mert legtöbb keresztény, hogyha feltezik nekik ezt a kérdést, hogy melyik az első és legnagyobb parancsolat, akkor így válaszolnak rá, hogy hát szeresd az Urat, a te Istenedet.
And to love our neighbor.
És a második pedig, hogy szeresd fele barátodat.
But what Jesus shows here is before you can love God, you need to first know who he is.
Viszont Jézus válaszából azt látjuk, hogy mielőtt arról beszélne, hogy szeresd az Urat, először arról beszél, hogy szükséges, hogy először tudd, hogy kicsoda ő.
There's no point telling you love God if you don't know who the true God is to love.
Nincs értelme arról beszélni, hogy Istent szeresd, ha azt sem tudod, hogy ki az az igaz Isten, akit szeretned kell.
And so this is the foundation he lays, that the Lord our God is one Lord.
És ez tehát az alapvetés, hogy az Úr, ami Istenünk, egy Úr, egyetlen Úr.
Not multiple gods or persons, but he is one.
Nem több Úr, nem több személy, hanem egy.
Now someone would say, well, you know, in the Hebrew, this word one is an interesting word.
Némelyek azt mondják, hogy a héber nyelvben ez az egy szó, ez egy nagyon érdekes szó.
And you might have heard this and say the word is echad and it actually can mean more than one.
És azzal érvelnek, hogy ez az egy szó, ez a héberben az echad, ez nem csak egyet jelent, hanem többet is jelenthet.
Some people say well it actually means like a unity or a composite. That's what it's referring to.
Egyfajta egységet vagy egy gyűjteményt. Egy összességet is jelenthet.
And I'm not sure if you've heard that or not, but that's a familiar concept.
Nem tudom, hogy ti hallottátok-e már ezt az érvet, de némelyek ezzel érvelnek.
And to support this idea, they use a verse in the story of creation.
És erre, vagy ezzel ezt az érvet egy olyan igeverssel támasztják alá, amit a teremtésnél olvasunk.
Genesis 2 and verse 24.
1 Mózes 2-ben a 24. verset. Tehát 1 Mózes 2-ben a 24. vers ezt mondja. Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testé lesznek.
When it says they are one flesh, that's the same Hebrew word, one.
Amikor itt egy testről beszél, itt ugyanaz az egy szó szerepel.
The same Hebrew word used in Deuteronomy that Jesus later quoted in Mark.
Ugyanaz az egy szó szerepel itt, ami Mózes 5. könyvében is szerepel, amit Jézus is idézett.
And the reasoning goes something like this.
És az érvelések az nagyjából.
Here is Adam and Eve, two people, and they are one.
Itt van Ádám és Éva, két különböző személy, mégis egyek.
So God is three and one.
Ugyanígy Isten is három, és mégis egy.
Have you ever heard that argument before?
Hallottátok már ezt az érvelést?
No, okay, well that's great. You will, I'm sure. It's quite common out there.
Ha még nem hallottátok, akkor biztosan fogjátok, mert ez nagyon népszerű ez az érvelés.
First of all, two does not equal three, okay?
Hát először is szögezzük le, hogy a kettő az nem egy.
You don't need someone to remind you of that. If two proves anything, it proves two, not three. If two proves anything, you know, Adam and Eve being two does not prove that God is three. So if two gives us any evidence we can go by, it should match with two on the other side, not three. Two doesn't equal.
Okay.
You with me?
Yeah, I understand. Okay. Na, tehát hogy a kettő az nem három, tehát hogyha ez a kettő ez valamit mutat, az nem vonatkoztatható a háromra.
The second thing we're told is the oneness of Adam and Eve is defined. It's a oneness of flesh. They are one flesh.
Másrészt Ádám és Éva egysége jól körül van határolva. Itt egy testi egységről van szó.
They are two who in marriage become one flesh.
Ez a kettő, ez a házasságban egy testé válik.
God does not tell us one what. It tells us he himself is one. There isn't one flesh or one God or anything like that. He himself is said to be one.
Isten esetében nem nevezi meg, hogy egy mivé válik. Ott nincsen ilyen minősítő szó, hogy egy testé vagy valamivé. Ott azt mondja, hogy ő egy, és kész.
And so the parallel doesn't hold up to prove that God is more than one for another very simple reason.
And one what?
More than one person.
Tehát, hogy a párhuzam, de nem lehet ez alapján párhuzamot vonni, hogy most Isten egy, mert Ádám és Éva egy test, egyszerűen ez egy erőltetett párhuzam.
You know, when Jesus quoted the comment on Adam and Eve, he says that they too shall be one flesh.
Jézus is ugyanígy idézte ezt az igét, amikor a válásról kérdezték, hogy ők ketten egy testé lesznek.
The subject that's being addressed is two individuals, Adam and Eve. They are named and numbered as two.
Itt két különböző személyről van szó, Ádámról és Éváról.
And it says their
meg vannak nevezve.
So and it says their union will be considered one flesh, two becoming one.
És az ő egységüket nevezi a Biblia egy testnek.
But when it comes to God, the subject that is being referred to and addressed is only one person.
De amikor Istenről beszél a Biblia, akkor csak egyetlen szemét említ.
It says, Jehovah our God is one.
Azt mondja az eredeti szöveg, hogy Jehova, ő egy.
So the subject to begin with is not more than one, it is one. It's affirming his oneness. So it doesn't hold up to use that.
Tehát, hogyha a mondat alanyát vizsgáljuk, ott egy alany van, nem mint Ádám és Éva, ott két alany van. Istennél egy alanyról beszél, és őről mondja, hogy ő egy.
And the word for one actually means what it says, just one. Okay?
És az egy szó pontosan azt jelenti, hogy egy.
Particularly in the Greek. I want to show you an example of that in Matthew 6.
Szeretnék egy másik példát mutatni nektek a görög nyelvben is, például az új szövetség görög. Máté evangéliumában,
Matthew 6:24.
6. fejezetben, 24. vers ezt mondja.
And the word for one here is the same one that Jesus used in Mark 12 that we just read earlier.
Itt ugyanaz az egy szó szerepel, mint amit Jézus Márk evangéliumában használt Istenre vonatkozóan. Tehát Máté 6:24. Senki sem szolgálhat két úrnak, Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
So here is one, I think, demonstrated very clearly. It just means that one.
Yeah, in Hungary it's even translated differently. One of them.
One of them. Okay, so one of them meaning not both. One, yeah, as opposed to the other.
Tehát itt a magyar nyelvben is látszik, hogy teljesen máshogy is van fordítva. Az eredetiben ugyanaz a szó. És világos, hogy itt nem valami egységről van szó. Itt egy dologról, egy valamiről van szó. Szám szerint egyről.
So when Jesus was talking about God being one, he was talking about him as one individual, or one person.
Tehát Isten önmagáról egy személyként beszél. Mint egy személyről beszél.
And if we go back to the discussion, we find that this is exactly how the scribe also understood what's being said.
És ha visszatérünk ehhez a beszélgetéshez itt Jézus és az írástudó között, akkor azt látjuk, hogy az írástudés pontosan így értette, mint ahogy Jézus mondta.
We'll go back there to Mark 12 and we'll read verse 32.
Hát visszatérünk Mark 12. fejezetéhez, és nézzük meg a 32. versben, hogy mit mondott neki az írástudó. Tehát Márk 12:32. Akkor azt mondta neki az írástudó: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más.
This is very clearly only referring to one individual.
Ez nagyon-nagyon világosan megmutatja, hogy itt egyetlen személyről van szó.
And none other but he.
Ki is hangsúlyozza, rajta kívül nincs más.
I don't want you to miss the significance of this discussion.
Szeretném kihangsúlyozni ennek a beszélgetésnek a jelentőségét.
Because some people try and say, well, you know, these words in the Hebrew, they mean something that is not very apparent in the English or maybe in the Hungarian.
Mert sokan azzal érvelnek, hogy hát tudjátok, hogy a héber nyelvben ott olyan finomságok vannak, amiket az angolban vagy más, mondjuk a magyar nyelvben nem lehet úgy átadni.
So here is a Hebrew scribe.
Na de itt azt látjuk, hogy itt van egy zsidó írástudó,
whose job was to copy the Bible of the days, the Old Testament.
Akinek egyébként az volt a dolga, hogy másolja a Szentírásnak a szövegét.
And here is the Son of God himself.
És magával, Isten fiával beszélget.
And they're both having a discussion about this verse from the Old Testament, Deuteronomy 6:4.
És egy ószövetségi igehelyről beszélgetnek.
Which uses this Hebrew word echad.
Amiben ez a bizonyos echad szó szerepel.
And here is how they both understand it.
És mind a ketten ugyanúgy értelmezik.
They're in agreement. They're not arguing between themselves.
Nem vitatkoznak erről az igeversről, mert egyetértenek.
Because if you read the passage a little later, Jesus actually tells the scribe something interesting.
Mert hogyha egy picit tovább olvassuk a szakaszt, akkor látszik, hogy Jézus megdicséri ezt az írástudót.
He tells him that you're not far from the kingdom of God.
And he says he answered wisely.
Yes, he says you've answered this. Uh-huh. Yeah.
34. versben azt mondja Jézus, hogy látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki, nem vagy messze Isten országától.
So that God is not a unit or a composite of multiple persons.
Tehát Isten nem több személynek az egysége vagy összessége.
He's only one and there's none other but he.
Hanem ahogy ez az igevers mondja, egyedül ő van, és rajta kívül nincs más.
Now, was this unclear in the Old Testament? Because this is what some people suggest.
Ez vajon homályos dolog lett volna az Ószövetségben? Mert némelyek ezt sejtetik.
Or in other words, how did the scribe get this conclusion from to say none other but he?
Vagy hogyan jutott el ez az írástudó erre a meggyőződésre, hogy nincsen más, csak ő, rajta kívül nincs más.
He got it from the same scriptures he copied. Let's go to Deuteronomy.
Hát ugyanonnan vette ezt a gondolatot, mint ahonnan a többit is másolta, 5 Mózes 4. fejezetéből.
Deuteronomy 4 and verse 35.
Tehát Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 35. vers. Csak te láthattad ezeket, hogy megtudd. Az Úr az Isten, és nincsen rajta, nincsen más rajta kívül.
And so there is only one God, none else beside him. That's what the scribe said, and this is what Jesus affirmed as truth.
Tehát ez az, amire az írás tudó hivatkozott, hogy csak egy Isten van, csak az Úr az Isten, és nincs rajta kívül más.
Now I'm spending some time to establish this point, because once this is clear, everything else falls in place properly.
Azért töltök ennyi időt ezzel az egy ponttal, mert hogyha ez világossá válik, akkor minden más a helyére kerül.
That the God of the Old Testament or the God of the Bible is only one individual person.
Tudnélik, hogy az Ószövetség Istene és az egész Biblia Istene egyetlen személy.
And Jesus identified that to be his father.
És Jézus ezt a személyt az ő atyával azonosította.
He said it in John 8 and verse 54.
Olvassuk el, mit mond Jézus János evangéliumában, a 8. fejezet,
John 8, verse 54.
54. versében, tehát János 8, 54. vers. Jézus így válaszolt: ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről azt mondjátok, ő a mi Istenünk.
So the God of the Jews, Jesus says, was his father.
Jézus azt állította, hogy az ő atya a zsidók istene.
But they were refusing to honor Christ as his son.
És ők pedig elutasították a Jézus Krisztust, mint az ő fiát. Nem ismerték el őt Isten fiának.
And a little later we're familiar with the prayer of Christ, we mentioned it this morning.
És ahogy az előző órán beszéltünk már róla, Jézus az ő imájában,
where he says there that eternal life is to know the only true God and Jesus Christ whom he has sent.
Jézus így kezdte az ő imáját, hogy ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Of course the Father there is the only true God.
Ebben az igeversben az Atya az egyedül igaz Isten.
Now someone might say, well, you know, this sounds true, this sounds good.
Hát erre néhányan talán azt mondanák, hogy persze ez jól hangzik.
But Jesus is part of the one God, you can't leave him out.
Na de hát Jézus is része az egy Istennek, hát őt nem lehet kihagyni ebből.
Jesus actually said it himself.
Ezt maga Jézus is mondta.
And the verse they quote sometimes is John 10 and verse 30.
És általában ezzel kapcsolatban János 10. fejezetéből idézik 30. verset. Tehát János 10. fejezet 30. vers. Ezt mondja: én és az Atya egy vagyunk.
So people say, well, there you go. Jesus says, I and my Father are one.
Tessék, Jézus maga megmondta, én és az Atya egy vagyunk.
So you can't leave Jesus out, he is part of the one God, this is what this is talking about.
Tehát Jézus nem lehet kihagyni az egy Istenből. Jézus erről beszél, hogy ő egy, az ő és az Atya egy.
Is this what Jesus meant?
Na de ezt értette ez alatt Jézus.
Now obviously he can't contradict himself.
Nyilván Jézus nem mond ellent önmagának.
You see, when Jesus says I and my Father are one, he doesn't say one God.
Figyeljük meg, hogy Jézus nem azt mondja, amikor azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, hogy én és az Atya egy Isten vagyunk.
This is what a lot of people conclude, but it's not what he said.
Nagyon sokan oda gondolják ezt a szót, de Jézus nem ezt értette alatta, és nem is ezt mondta.
And rather than having someone explain what Jesus meant by this phrase,
és ahelyett, hogy engednék, hogy Jézus maga megmagyarázza, hogy mit értett ez alatt a kijelentés alatt,
it's much safer to allow Jesus to explain it, and he does in that passage.
Máshogy értelmezik ezt, pedig sokkal biztonságosabb lenne, hogyha Jézus saját értelmezésére hagyatkoznánk, amihez csak tovább kell olvasni az ige szakaszt.
Jesus made it clear that this oneness with the Father is actually based on his sonship.
Jézus világossá tette, hogy az Atyával való egysége az ő fiúságán alapul.
Notice verse 36.
Nézzük meg, mit mond a 36. vers. Arról mondjátok-e ti, hogy káromlás szól, akit az atya megszentelt és elküldött a világba, mivel hogy azt mondtam, az Isten fia vagyok.
So he said he was the son of God.
Ő azt állította magáról, hogy ő az Isten fia.
That's what makes him and the Father one. There is this relationship of sonship.
Ez az, ami őt egyé teszi Istennel, az ő Istenhez fűződő fiúi viszonya.
Much like the relationship now between Adam and Eve, that can serve as an illustration.
Hasonlóképpen, mint ahogy az Ádám Évával való kapcsolata párhuzamba állítható az Isten fiával való kapcsolatával.
And because of this special relationship that Christ is the Son of God, because of it allows for certain things.
És az Istennek és az ő fiának ez a speciális kapcsolata, ebből bizonyos dolgok következnek.
And then he explains that in verse 38. Notice what he says as well.
Figyeljük meg, mit mond Jézus a 38. versben erről. De ha azokat cselekszem, akkor ha nekem nem is hisztek, higgyetek a cselekedeteknek, és megtudjátok, hogy megtudjátok, és elismerjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
The Father was in Christ.
Az Atya Krisztusban volt.
Because Christ is his only begotten son.
Mivel Krisztus az ő egyszülött fia.
Yeah, you know, John 3:16 tells us that.
János 3:16-ban ez világos.
That God had a begotten son, and this is who he sent to the world.
János 3:16-ból világos, hogy Istennek volt egy egyszülött fia, akit elküldött a világba.
And other passages of scripture indicate to us that Christ was begotten of the Father before anything was created.
És más igeszakaszok pedig arra mutatnak, hogy Krisztus már azelőtt született az atyától, mielőtt ebbe a világba jött volna.
And this relationship is what makes Christ and the Father one.
Ez az a kapcsolat az, ami az, amin az Atya és a Fiú egysége alapul.
It doesn't make them one God, but it makes them united.
Ez nem azt jelenti, hogy ők egy Isten, hanem ők egyek, egységben vannak.
It's the same union and unity that Jesus desired for his disciples.
Figyelemre méltő, hogy Jézus ugyanezt az egységet kívánta a tanítványai számára is.
Just as the Father dwelt in the Son.
Hogy ahogy az Atya a fiában lakott.
And we read it in John 17, verse 21 and 22.
Olvassuk el János 17-ből 21-22. vers. Tehát János 17, 21-22. vers. Hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk.
This is the oneness that Jesus desired for us.
Ugyanezt az egységet kívánta Jézus számunkra is.
Like he is one with the Father.
Ahogyan ő egy az Atyával.
It doesn't make us members in a Trinity.
Ez az egység bennünket sem tesz egy Szent Háromság részévé.
It's God dwelling in us like he dwelt in his Son.
Hanem azt jelenti, hogy Isten bennünk lakik, úgy, ahogy az ő fiában is lakott.
And so the teaching of Christ is very clear when it comes to who God is.
Krisztus tanítása nagyon világos azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten.
And who he was as the only begotten son of God.
És azzal kapcsolatban is, hogy kicsoda ő, mint Isten egyszülött fia.
You see, this is what qualifies him to know the Father better than anyone else.
Emlékezzünk vissza, hogy Jézus erre hivatkozott, az ő fiúságára hivatkozott, azzal kapcsolatban, hogy ez az alapja annak, hogy ő Istent sokkal jobban ismeri, mint bárki más.
It's because he was born of him before all creation.
Mivel ő tőle született a teremtés előtt.
And he has his nature and he has spent the most time with him.
És ez az ő természete, és ő töltötte Isten lehető legtöbb időt.
I want to look at another passage that refers to another popular story.
Egy másik igeszakaszt is szeretnék megvizsgálni, amely népszerű hogy egy jól ismert történethez kötődik.
Let's look at John 5:37.
Lapozzuk fel János 5. fejezetét és a 37. verset.
John 5:37.
János 5, 37. vers. De maga az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha, az arcát sem láttátok.
Have you ever wondered what this verse is talking about?
Gondolkodtatok már róla, hogy mit jelent az igevers?
Jesus tells the Pharisees that they haven't heard the Father's voice or seen his shape.
Azt mondja a farizeusoknak, hogy ők az Atyának a hangját soha nem hallották, és az arcát, vagy a formáját, az ábrázatát nem látták.
What was he referring to?
Miről beszélt itt?
Can you think of any incident in the Bible where the Father, there was the Father, and there was a voice, and there was a shape?
Fel tudtok idézni a Bibliából olyan esetet, amikor ott volt az Atya, volt hang, és volt alak.
Okay, there's one very popular one.
At the baptism of Jesus.
Okay, at the baptism of Christ. That's exactly right. Thank you.
Jézus keresztségénél, így van.
This is what Jesus was referring to.
Jézus erre hivatkozott.
Because at the baptism of Christ, we have a very clear illustration of what happened here that he mentions in this verse.
Mert Jézus keresztségekor egy nagyon világos, nagyon világosan megmutatkozik az, amiről ez az ige szakasz beszél.
I want us to compare another verse, and then we're going to see hopefully something very interesting.
Még egy másik igeverset is szeretnék felolvasni, és valami érdekes dolog fog kikerekedni belőle.
Luke 3:22 is the account of the baptism, one of them.
Lukács 3. fejezetében, 21. versben olvassuk ennek a keresztségnek az egyik feljegyzését. Lukács 3, 21. vers.
And let's read it.
21.
Luke 3:22.
Elnézést, 22. vers. Tehát Lukács 3, 22. vers. És leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm.
Now, the word shape here is the exact same word that was used in John 5 that we just read.
Érdekes az a kifejezés, hogy testi alakban, az ugyanaz a szó, mint ami János 5. fejezetében is szerepel.
Because the story of the baptism is used by many people to actually prove that God is a Trinity.
Nagyon sokan, akik Szent Háromságban hisznek, János, vagy Jézus keresztségére hivatkoznak, hogy lám, itt szerepel a Szent Háromság.
People say, you know, the Father was in heaven speaking.
Hát tessék, az Atya a mennyben volt, és onnan szólt.
The Holy Spirit was between heaven and earth, someone else there.
A Szentlélek a menny és a föld között volt, ez egy másik személy.
And the Son was on earth, there is three, the three are one.
És a harmadik, a fiú pedig ott volt a földön. Tessék, itt van a három.
But the words of Jesus actually give us a totally different picture.
Jézus kijelentése erről azonban egy egészen más képet ad arról, hogy mi történt.
According to Jesus, the voice belonged to who?
Jézus szerint kihez tartozott a hang?
To the Father, right?
Az Atyához, így van.
And he also said that the shape belonged to who?
És a forma, az ábrázat, a testi ábrázat kihez tartozott?
It also belonged to the Father.
Az is az Atyához tartozott.
The Father was responsible for both voice and shape.
Az Atyához tartozott mind a hang, mind pedig a testi ábrázat.
It wasn't someone else assisting the Father.
Nem valaki más volt az, aki besegített az Atyának.
And what Jesus was telling the unbelieving Jews is, you weren't there to hear and see that witness.
És amikor Jézus a hitetlen zsidókhoz beszélt, akkor azt mondta nekik, hogy ti nem voltatok ott, és nem hallottátok, meg nem láttátok az én Atyám bizonyságtételét.
You see, what happened at the baptism was a visible manifestation of the Father dwelling in the Son.
Pedig a keresztség, Jézus keresztségekor az Atya látható módon bizonyságot tett Jézussal, és arról, hogy ő benne lakik.
The Spirit descended on Christ and filled Christ.
A Szentlélek leszállt Jézusra és betöltötte őt.
And Jesus said that it was the Father who was dwelling in him, not someone else.
Jézus pedig következetesen arról beszélt, hogy az Atya az, aki benne lakik, nem valaki más.
So that just confirms to us that the story of the baptism does not prove that God is three.
Ez azt mutatja meg, hogy Jézus keresztségének története egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy Isten szent háromság, vagy három lenne.
According to Jesus' own commentary on that story.
Jézus maga ad magyarázatot erre a történetre. Ez az ő kommentárja.
Now the other particular passage a lot of people think of when it comes to the Trinity.
Egy másik olyan igevers, amit szent háromság hívők érvként szoktak felhozni.
Is John chapter 14 when Jesus was speaking about the Comforter.
Az János 14. fejezetében található, amikor Jézus a vigasztalóról beszélt.
We can read it in John 14 verses 16 and 17.
János 14. fejezetében 16. 17. verset olvassuk el. Tehát János 14, 16, 17. És én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz.
This is the most popular verse used to prove that the Spirit is someone else.
Ez az egyik legnépszerűbb igevers, amit annak bizonyítására használnak, hogy a Szentlélek az valaki más.
That it's a different person to the Father and the Son.
Hogy nem ugyanaz a személy, mint az Atya és a Fiú.
Because Jesus said another comforter.
Hát maga Jézus nevezi őt más vigasztalónak.
Once again, rather than letting people explain the words of Jesus, he does a better job.
De ahelyett, hogy hagynánk, hogy emberek magyarázzák meg Jézus szavait, engedjük már meg, hogy ő maga megmondja, hogy mit értett ez alatt.
What did Jesus mean when he said another comforter?
Miről beszélt Jézus, amikor más vigasztalónak nevezte ezt a valamit?
Was he talking about someone else, or who was he talking about?
Ő egy másik személyről beszélt, más valakiről beszélt, vagy kiről?
He tells us in the next verse, verse 18.
A következő igeversben maga mondja meg, 18. vers. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.
That's pretty clear, isn't it?
Elég világos, nem?
When Jesus says, I will come to you, we cannot in any way understand that that's someone else.
Amikor Jézus azt mondja, hogy én eljövök hozzátok, az nagyon egyértelmű, hogy ott nem más valakiről beszél.
So the other comforter is none other than Christ himself.
Ez a más vigasztaló, ez nem más, mint maga Jézus.
And we saw this morning in detail what spirit means, that it's the life of the Son.
A ma délelőttön láttuk, hogy ez a vigasztaló, ez nem más, mint Jézus Krisztus élete.
Well, someone might say, well, why did Jesus say another? That's confusing.
Na, de hát erre mondhatja valaki, hogy hát akkor miért mondta Jézus, hogy más vigasztaló, ez csak összezavar bennünket.
The reason why Jesus said it was, there was something different about how he would come back.
Hát azért mondta Jézus, mert valóban valami más volt, ahogyan visszajött. Nem úgy jött vissza, hanem másként.
He said it in the verses that we read.
Ezekben az igeversekben is, amit csak felolvastunk, ezekben is megmondja ezt.
There was going to be a transition from dwelling with them to dwelling in them.
A 17. versben beszél erről az átmenetről, hogy eddig náluk lakott, ezután viszont bennük lesz.
Notice how the disciples understood who Jesus was talking about.
Figyeljük meg, hogy a tanítványok hogyan értelmezték azt, amiről Jézus beszélt.
They knew who the other comforter that was coming was.
Ők pontosan tudták azt, hogy ki lesz az a más vigasztaló, akiről Jézus beszélt.
Look at verse 22.
Nézzük meg, mit mond a 22. versben. Azt kérdezte tőle Júdás, de nem az Iskariótes. Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak?
Notice his question, because it's very revealing.
Figyeljük meg a kérdését, mert ez nagyon sokat mondó.
His question is a question of how, not a question of who.
A kérdés a hogyanra vonatkozik, nem pedig a kire.
He knew who was coming.
Ő megértette azt, hogy ki fog visszajönni, hogy ki fog eljönni.
He knew that it was the Lord, because he says, how is it that you will manifest yourself?
Megértette, hogy az Úr lesz az, hiszen így kérdezett vissza, hogy te hogyan akarod magadat kijelenteni.
They just didn't understand how Jesus was going to do that.
Csak azt nem értették, hogy hogyan fogja ezt Jézus megtenni.
How he would appear to them and not to the world.
Hogyan csinálja azt, hogy megjelenik nekik, de a világnak pedig nem.
Because Jesus in the flesh was visible to everyone, believer and unbeliever alike.
Hiszen Jézus, amíg a testben volt, addig mind hívőknek, mind hitetleneknek látható volt.
But how Jesus would come and how we are familiar to him, with him now.
De hogyan jön vissza Jézus?
On a how he would come back and how we are now familiar with him. Okay, let me try again. How he would return, what the disciples failed to understand.
Okay, tehát hogy a tanítványok nem értették, hogy hogyan is fog visszajönni akkor Jézus.
Was that Jesus would return in a way that would make him only visible to the believer.
Tehát hogyan tud úgy visszajönni, hogy csak a hívők számára lesz látható.
And this is how we are familiar with him today. With Christ, that is.
In the invisible way.
Yes.
Okay. Tehát, hogy mi tulajdonképpen csak ebben a láthatatlan formájában ismerjük Jézust.
And that's exactly what Jesus explained and answered the question in verse 23. The next verse.
És Jézus pontosan erről beszél a következő igeversben, megmagyarázza nekik 23. vers. Jézus pedig így válaszolt, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
Jesus said, we, referring to the Father and himself.
Jézus azt mondta, hogy mi, én és az én atyám.
You see, you have to remember something. The Father was dwelling in the Son.
Emlékezzünk arra, hogy az atya Jézusban, az ő fiában lakik.
When Jesus Christ comes to us as the comforter.
Amikor Jézus Krisztus eljön hozzánk, mint vigasztaló.
Of course the Father is still dwelling in him.
Hát nyilván az atya még továbbra is benne lakik.
And that's why you have both the Father and the Son. That's what he's explaining.
Ezért jön mind az atya, mind a fiú, ahogy Jézus magyarázza.
So the Spirit is really the presence of the Father and the Son.
A Szentlélek tehát nem más, mint az atyának és a fiúnak a jelenléte.
This happens on the spiritual level in the heart, on the inside.
Nyilván ez a lelki síkon mozog a szívben, a belső világunkban.
Let's go to another verse that some people use often. And someone might say, well, what are you saying makes sense?
Nézzünk meg egy másik igeverset, amit use often or not often.
It's used often.
Amit gyakran alkalmaznak. És sokan azt mondják erre, hogy jó, ez mind szépen hangzik, de nézd meg ezt.
So, well, you know, Jesus didn't say it in all these verses that you mentioned, but he said something just before he left.
Ugyanis Jézus nem beszélt erről az előző igeversekben, viszont mielőtt elhagyta tanítványait, mondott valami fontosat.
And of course, Matthew 28:19 is this famous verse that a lot of people quote.
Nagyon jól ismert igevers Máté 28. fejezetében, a 19. vers, amit nagyon sokan idéznek.
And people say here, Jesus, just before he left, he told his disciples about the Trinity.
És azt mondják erre, hogy lám, Jézus közvetlenül a mennybe menetele előtt, azért csak beszélt a tanítványainak a Szent Háromságról.
This is the verse they quote. You can go ahead and read.
És ezt mondta, Máté 28:19. Menjetek el azért is, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében.
They say, see, there you go. Father, Son and Spirit, three in one God.
Lám, atya, fiú, Szentlélek, egy Isten.
But the verse doesn't say that, does it?
Na de álljunk meg egy pillanatra, az igevers nem ezt mondja.
It's important to see what the verse says and what the verse doesn't say.
fontos odafigyelnünk arra, hogy mi az, amit mond az igevers, és mi az, amit nem mond.
There is no question that there is a Father, and there is a Son, and there is a Spirit.
Semmi kétség nincs afelől, hogy van Atya, van Fiú, és van Szentlélek.
And Jesus taught clearly that his Father is the only true God.
Jézus világosan tanította azt, hogy az ő Atya az egyedül igaz Isten.
And that he himself was the only begotten Son of God.
És azt is világosan tanította, hogy ő az ő egyszülött Fia.
And that the Spirit was none other than he himself returning and dwelling on the inside, which is the presence of the Father and the Son.
És azt is tanította, hogy a Szentlélek az a visszatért Krisztus, aki az emberben belül lakik, és ez az Atyának és a Fiúnak a jelenlétét hordozza.
So we can take his words here and come to a conclusion that contradicts what he says elsewhere.
Tehát nem lehet egyetlen igeverset kivenni, és ezt szembeállítani az összes többi bizonysággal, amiről Jézus beszél.
Well, someone will say, well, you know, why did he mention three?
Hát de akkor miért beszélt háromról? Lehet visszakérdezni.
Because in baptism we become united with God, with heaven.
Ugyanis amikor megkeresztelkedünk, akkor egyesülünk Istennel és a mennyel.
And the only means for that union with the Father and the Son is through that Spirit or by that Spirit.
Ám ennek az egységnek az egyetlen útja, tudnék, hogy az Atyával és a Fiúval egyesüljünk, az a Szentlélek.
There's a beautiful verse that illustrates that in Ephesians 2:18.
Csodálatos igevers van Efézus levélben, második fejezet 18. versében, ami nagyon szépen bemutatja ezt az igazságot.
And it summarizes the point we're trying to make very briefly.
Ez szépen összefoglalja azt, amiről beszélek most. Tehát Efézus 2:18. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához.
Here we have three mentioned, right? That's what someone might conclude.
Hát itt is három dologról beszél.
But just like in Matthew, the relationship between the three is not defined here.
Csak hogy ugyanúgy, mint Máté 28-ban, úgy itt sincs e között a három nevezett dolog közötti kapcsolat meghatározva.
That's why we looked at other verses to help us understand the relationship between the three.
Az előzőleg idézett kijelentések világítanak rá, hogy mi a kapcsolat e három között.
Jesus said he is the only way to the Father, there's no one else.
Jézus maga megmondta, hogy ő az egyetlen út az Atyához, és nincsen más.
Here it tells us that we have access by one Spirit to the Father.
Itt ez az igevers pedig azt mondja, hogy ami utunk az Atyához, az egy lélekben van.
Either Jesus is this one Spirit, or Jesus is a liar.
Akkor most vagy Jézus az az egy lélek, vagy Jézus hazudott.
In other words, is the Spirit another way besides Christ, or is Christ really the only way?
Mert most akkor vagy a lélek, most akkor vagy a lélek egy másik út az Atyához, vagy pedig Jézus az egyetlen út.
Do you see the point here?
Értjük, hogy mi itt a kérdés.
Because Paul says, through Christ we access by one Spirit the Father.
Mert Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus által szabad utunk van egy lélekben az Atyához.
What he's doing is illustrating that Christ is still the only way to the Father, and he does that through the Spirit. It's him.
Pál apostol ugyanerről beszél, hogy továbbra is azt mondja, hogy Krisztus az egyetlen út, de ennek a gyakorlati megvalósulása a lélekben van.
This is what Jesus taught, and this is what the disciples understood and continued to teach.
Jézus ezt tanította, és a tanítványok is így értették, és így tanították tovább.
That the way to God has not changed when Jesus went back to heaven.
Az Istenhez való út nem változott meg Jézus mennybe menetelével.
He is still the way, but he's operating on a different level.
Továbbra is ő az út, de más módon működik.
That's the vital point to keep in mind.
Nagyon fontos ezt észben tartanunk.
I want to look at another verse, Acts 3:13.
Egy másik igeverset is nézzünk meg, Apostolok cselekedetei Harmadik fejezet, 13. versét.
Acts chapter 3 and verse 13. This is a verse we looked at this morning.
Tehát Apcsel 3:13. Ezt az igeverset már az előző órán megnéztük.
Go ahead.
De most újra felolvasom. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene, dicsőítette meg az ő fiát, Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, pedig ő úgy döntött, hogy elbocsátja.
According to Peter, who is the God of Abraham, Isaac and Jacob and all the fathers?
Péter szerint ki Ábrahám, Izsák és Jákob istene és minden atyáinknak istene, a zsidók istene?
It's the one who has a son whose name is Jesus.
Az a valaki, akinek van egy fia, akinek a fiának a nevét Jézusnak hívják.
That's the father.
Ő az atya.
Jesus is not the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Nem Jézus, Ábrahám, Izsák és Jákob istene.
He is the son of that God.
Ő a fia ennek az istennek.
What Peter is talking about here is the God of the Bible is this one individual person as we found.
Péter világosan azonosítja a Biblia istenét ezzel a személlyel.
And it only makes sense that we should worship the same God as Abraham, Isaac and Jacob.
És teljesen logikus, hogy mi is ugyanazt az Istent imádjuk, mint aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene volt.
According to Peter, they did not worship God as a Trinity.
Péter kijelentése alapján világos, hogy ők nem szent háromságot imádtak.
People say, well, you know, we know God gave us more light, and he is really a Trinity.
Sokan erre azt mondják, hogy igen, igen, de Isten azóta nagyobb világosságot adott, és most már tudjuk, hogy Isten szent háromság.
But if you think about it, that's actually a contradiction, not more light.
De hogyha alaposan végiggondoljuk, ez nem nagyobb világosság, hanem egyszerűen ellentmondás.
Because it means we're worshiping a different God to Abraham, Isaac and Jacob and all the fathers.
Mert ez azt jelenti, hogy mi egy más Istent imádunk, nem azt, akit Ábrahám, Izsák és Jákob imádtak.
And that's why we actually don't find this teaching of the Trinity in what Christ revealed on earth.
S valójában nem is találjuk sehol a Szent Háromság tanítását abban, amit Jézus földi élete során kinyilatkoztatott.
Because while God does reveal new truth, he doesn't contradict his previous revelations.
Mert bár Isten nyilatkoztat ki új igazságokat, nem mond ellent korábbi kinyilatkoztatásoknak.
And that's why when we looked at some of the other verses this morning that Christ desires to connect us with the Father, that's why he came.
És hogy az elején is beszéltük, maga Jézus azért jött, hogy az atyával hozzon bennünket újra kapcsolatba.
And when we are joined with him, we are one spirit or one life.
És hogyha vele egyé vagy egyek leszünk, vagy egyé válunk, akkor egy lélek vagyunk ő vele, egy élet vagyunk ő vele.
We are made one with God by being filled with his presence.
Azáltal vagyunk egyek Istennel, hogy betölt bennünket az ő jelenléte.
So let us be Christians in following what Christ said and did.
Legyünk keresztények és kövessük azt, amit Krisztus mondott.
Jesus did not teach this strange doctrine of the Trinity about God.
Jézus nem a Szent Háromság különös tanítását tanította Istenről.
And I say strange because it doesn't come from the Bible, it comes from elsewhere.
Vagy úgy is mondhatnám, hogy idegen tanítását, és azért is nevezem ezt idegen tanításnak, mert ez nem a Bibliából származott ez a tanítás, hanem idegen helyről.
The Father is a real father who had a real son.
Az atya egy valóságos atya, akinek valóságos fia van.
He loved us so much that he gave us this only begotten son.
És ő annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta.
And it's his desire for us to have the life of his son. That's what the Holy Spirit is.
És ő azt szeretné, hogy mi az ő fiának életét kapjuk meg, és ez a Szent Lélek.
So let us be Christians in the most basic way in following the teachings of Jesus. That's my challenge.
Legyünk keresztények a szónak a legalapvetőbb értelmében is, hogy követjük Jézus tanítását.
Let's close with a word of prayer.
Imádkozzunk.